Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.
Amen.
Hallgassátok meg, kedves testvéreim, a mai ige hirdetési alapigét Lukács evangéliumának 18. fejezetéből, a 31. és 43. versek közötti szakaszt olvasom fel a következőképpen. Azután maga mellé vette a 12-t és így szólt hozzájuk. Íme felmegyünk Jeruzsálembe, és beteljesedik mindaz, amit a próféták az ember fiáról megírtak. Átadják a pogányoknak, kigúnyolják. Meggyalázzák, leköpik, és miután megostorozták, megölik, de a harmadik napon feltámad. Ők azonban semmit sem értettek ezekből. Ez a beszéd rejtve maradt előttük, és nem értették meg a mondottakat. Történt pedig, amikor Jerikóhoz közeledett, hogy egy vak ült az út mellett, és koldult. Hallotta, hogy a sokaság megy el mellette, kérdezősködött, hogy mi az. Megmondták neki, hogy a názáreti Jézus megy arra. Ekkor így kiáltott fel. Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam. Akik elől mentek, rászóltak, hogy hallgasson el, de ő annál inkább kiáltozott. Dávid fia, könyörülj rajtam. Jézus megállt, és megparancsolta, hogy vezessék hozzá. Amikor közel jött, megkérdezte tőle, mit kívánsz, mit tegyek veled? Ő így szólt, Uram, hogy újra lássak. Jézus ezt mondta neki, láss, a hited megtartott. És azonnal megjött a szeme világa, és követte őt, dicsőítve Istent. Amikor ezt látta az egész nép, dicsőítette az Istent. Eddig Istennek írott igéje, foglaljon helyet. Kedves testvérek, 50. vasárnapja van, a kisbőti időszak utolsó vasárnapja. Hamvazó szerdával most szerdán elindul a nagybőjt, és én ezt minden évben egy nagyon fontos időszaknak tekintem, meg gondolom, így gyakorló keresztényként is, mert van egy kis lehetőségünk némi önvizsgálatra, némi magunkba és Isten felé fordulásra, és hogy úgy szépen lassan beérjenek bennünk azok a dolgok, amiket az Isten szeretne bennünk kidolgozni. Picit megállhatunk a tavaszi rohanásban, és nagyon izgalmas, hogy itt a nagybőjt előtt a Jézus önkijelentése, meg a jerikói vak meggyógyítása kerül elénk. Mit kell nekünk ebből a mai ige szakaszból észrevenni? Mindig olyan ámulva tekintek erre a jézusi önkijelentésre, nem csak erre, hanem a szinoptikus párhuzamokra is, mert feketén-fehéren elmondja, hogy miért megy Jeruzsálembe. Feketén-fehéren elmondja a 12 tanítványnak, akik ekkor már 3 éve vannak mellette, hogy most akkor elindulunk Jeruzsálembe, és engem keresztre fognak feszíteni. Jó, ez nem hangzik el, de az, hogy megölik, az igen. És kiemeli egyébként Lukács nagyon karakteresen, hogy ők azonban semmit sem értettek ezekből. Hogyan lehet ezekből semmit sem érteni? Sosem értem. Sosem tudom összerakni ezt a fejemben, és valószínűleg azért, mert már nagyon a feltámadás után olvasom ezeket a sorokat. És nem biztos, hogy látom, vagy érzem magamban jól, tanítványoknak a lelkesedését, ami viszont néha képes bennünket vakká tenni, meg szelektívvé tenni a hallásunkat. Amit az ember nem akar észrevenni, azt nem biztos, hogy észreveszi. Ha valamit nagyon nem akarok észrevenni, akkor az könnyű a szőnyeg alá söpörni, hát a mi mesterünket nem ölheti meg senki. Akkor sem, ha a mester történetesen ezért jött. És nagyon kontrasztos innentől kezdve a jerikói vaknak a története, mert hogy ezután az értetlenkedő tanítványi helyzet után találkozunk vele, és elkezd kiabálni Jézus után, hogy Jézus Dávid fia, könyörülj rajtam. A Dávid fia kifejezés az Ószövetség hasábjain mindig is messiási cím volt. Ha az ószövetségi zsidók, a Jézus korabeli zsidók valakit Dávid fiának neveztek, akkor benne messiást véltek felfedezni. És itt ül ez a vakember az út szélén koldulva, és ő, aki nem látja a mestert, legalábbis fizikális keretek között, ő az, aki kimondja róla, hogy ő a messiás. Ott vannak a tanítványok, mennek a messiási úton végig a Krisztussal, mennek Jeruzsálembe, hogy a messiás önmagát adja értünk, és nem értik az egész történetnek az eseményeit, és egyszer csak megjelenik egy teljesen névtelen, legalábbis Lukács evangéliumában névtelen vak, és felkiált, hogy Dávid fia, könyörülj rajtam. Érdekes egy picit végig gondolni, hogy mi az, amit mi nézünk, és mi az, amit mi látunk, mert a kettő nem mindig ugyanaz. Akár a hétköznapi élethelyzeteinkben is. Mi az, amit nézünk, és mi az, amit látunk. Mi az, amit tudunk értelmezni, mi az, amit fel tudunk fogni. Jézus Dávid fia, könyörülj rajtam. És nagyon érdekes egyébként az ő kettőjüknek a párbeszédje is. Nem csak az az izgalmas benne, hogy a Jézust éjjenző és kísérő tömeg nem akarja először oda engedni a koldust a mesterhez, mert az olyan derogáló, hogy a mi mesterünkhez oda menjen egy mezei koldus, hanem az a nagyon izgalmas, amikor Jézus parancsára mégis oda engedik és oda viszik. És Jézus megkérdezi, hogy mit akarsz, mit tegyek veled. Mintha nem tudná, hogy miért lép oda ez a vakember hozzá. Kicsit olyan komikusnak tűnik azok után, hogy végigolvasva az evangéliumokat látjuk, hogy hány bénát meg süketet meg, leprás gyógyít meg, és akkor megy hozzá egy vakember, akinek egyébként a mozgásáról jó eséllyel lehet látni, még hogyha a szemén nem is feltétlenül egyből, hogy nem lát, mert tapogat, mert próbál tájékozódni, mert hogyha nem is sérült látványosan a szeme, az akkor is mereven általában a nem látó embereknek maguk elé mered, és akkor Jézus meg mintha tenné itt az értetlent. És az az igazság, kedves testvérek, hogy Jézus nem teszi az értetlent. Jézus zseniális pedagógus ebben a szituációban. Mert amikor az ember mélyponton van, és vágyik arra, hogy ez a mélypont, az a nyomás rajta megoldódjon, vagy feloldódjon, akkor nagyon sokszor az a legnagyobb probléma, hogy mi nem tudjuk megfogalmazni azt, hogy mi mit akarunk. Nem tudjuk megfogalmazni azt, hogy milyen lépésekben szeretnénk a megoldásig eljutni. Nem tudjuk megfogalmazni azt, hogy az adott élethelyzetben nekünk mi lenne a megoldás. És ez nagyon sokszor probléma. És nyilván ez egy egyértelmű helyzet, de talán pont az egyértelműsége miatt tud a mi szemünkben is egy ilyen felnyitó jelleggel jelen lenni. Uram, hogy lássak! És azért az úgy izgalmas, hogy a magyarban pont a látás jön vissza. Mert a látás meg a nézés azért nem ugyanaz. Uram, hogy lássak! Jézus megfogalmaztatja ezzel a vakkal azt, amire neki szüksége van. És én azt gondolom, hogy ha most a Bőti útra előre gondolunk egy picit, vagy lélekben egy fél lépést teszünk Hamvazó szerve felé, akkor ezt egyébként az Isten velünk is nagyon sokszor megfogalmaztatja. Nem azért, mert ő nem tudja, hanem azért, mert ahhoz, hogy el tudjuk fogadni az Isten segítségét, ahhoz sokszor nekünk, magunknak kell megfogalmaznunk azt, hogy mi miért vágyunk az Isten segítségére. Hol vágyunk az Isten segítségére? Uram, hogy lássak! Kívülről ránézve egyértelmű. A szituációban benne lenni, az már egy picit másik helyzet. Elindulunk szépen lassan, kedves testvérek, Hamvazó szerdával a húsvéti csoda felé. És tényleg azt gondolom, hogy ez az egész bőti út, ez nem arról szól, hogy most akkor ki eszik húst, vagy ki az, aki nem eszik húst. És ki milyen régi egyházi tradíciókat tart be, vagy milyen egyházi tradíciókat kérdőjelez meg e tekintetben. Arról viszont szól a nagy bőjt, hogy végig gondoljam, hogy hányadán állok az Istennel. Hogy hányadán állok az Úr Jézussal. Szól a nagy bőjt arról, hogy végig gondoljam, hogy mit üzen nekem aktuálisan most, 2025-ben, abban az élethelyzetben, amiben vagyok a Krisztus történet, hogy valóság-e nekem a Krisztus történet, hogy ki vagyok én a Krisztus történetében, az Isten üdv tervében. Mert lehetek én az értetlen tanítvány, aki nagyon lelkesen megyek jobbra-balra, és mégis amikor lényeges dolgokról beszél az Isten, nem veszem észre, hogy miről szól. Lehetek én az arctalan, névtelen tömeg, aki éjjenezve meg hurjázva megy vele, és kíséri, és örül, hogy ott van, mert hát mennyi csodát tett már, biztos most is van valami trükk a tarsajában, talán lesz valami pletykálnivaló, vagy tovább adandó hírértéke annak, hogy megjött a názáreti Jézus. Vagy lehetek én az a vak, aki a tömegben mégis egyedül lát lényeget. Hogy tudjam, hogy kitől kell segítséget kérnem, hogy kihez kell segítségért mennem, és hogy ki előtt kell megfogalmaznom azt, hogy mi az, amire nekem igazából szükségem van. És azt gondolom, hogy itt jönnek elő ezek a nagyon fontos bölti szempontok. Hogy az Isten tudja, hogy nekünk mire van szükségünk, de ahhoz, hogy ezt mi elfogadjuk, ahhoz egyébként nekünk is be kell látnunk, hogy pontosan mire van szükségünk. Elindulunk, kedves testvérek, és én azt kívánom mindenkinek az idei nagy böjtre, hogy a világ zaját lehalkító, önvizsgálatra és önlátásra nyitott, Istent vágyó, de nem a vágyakat istenítő böjti zarándoklatot járjon be mindenki. Imádságban, közösségben, templomi falakon belül vagy kívül egyaránt. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, olyan sokszor nézünk, és olyan sokszor nem látunk. Olyan sokszor hallunk, és olyan sokszor nem értünk. Rász fel bennünket a te irgalmaddal, kegyelmeddel. Mutass rá arra, hogy mire is van igazából szükségünk. És engedd meg, hogy a szükségeinket előtted, veled tudjuk megfogalmazni. Amen.